Franyec Artúr rendezésében Barabás Hunor és Bakota Árpád főszereplésével mutatta be Antoine de Saint-Exupéry klasszikusát, a kis herceget, a Csokonai Színház. Az előadás, amely az általános iskola alsó tagozatosai számára készült, egy szellemi utazás, párbeszéd a szavak, a mozdulatok, a rajz, a muzsika és a képzelet nyelvén. A kis herceg megnyitja számunkra a galaxist. Egyedi bolygói, mint megannyi drága kő, életünk stációit sugározzák. Üzenetük könnyen érthető és megfejthető, mégis könnyen elfelejthető, de újra és újra megélhető. Gyermekként és felnőtt gyermekként is. A kis herceg mindannyiunk története. Franyec Artúr rendező a színházi nézőtérről ismeri a kis herceget. Az Európa Rádió stúdiójának vendége Franyec Artúr, aki most a Kis Herceg című mesedarabot rendezi.
És üdvözli a hallgatókat.
Csokonai Színházban, így van, és üdvözli a hallgatókat. Hát Artúrral egy kis baleset történt, elmondjuk a hallgatóknak?
Igen, tegnap korcsolyáztam, és ezért most a jobb csukló meg kicsit vacakol.
Hát gyógyulást kívánunk, reméljük, hogy nem olyan nagy a baj. Törés ez, vagy?
Reméljük,
hogy nem.
Jó. Majd kiderül.
Jó, szóval a kis herceg a témánk, természetesen az Exupéry könyvből, és ugye ez egy érdekes mese, mert filozofikus kérdéseket vet fel, ami ugye a felnőttek számára is rendkívül elgondolkodtató, de hát tekintve, hogy ezt a mesedarabot kisiskolásoknak szánják, hát milyen megközelítésből próbálta színpadra vinni?
Nyilván, hogy ez egy létező feladvány volt, hogy mivel életfilozófiai tartalommal rendelkezik, és úgymond nem egy egyszerű anyag, ezért nagyon sokan megkérdezték, hogy most akkor ezzel mi lesz, hogy lehet ehhez neki fogni. Én úgy gondoltam, hogy először is a humor és a könnyedség és a játékosság irányából közelítek, és már az előadás elején ezt a hangvételt igyekeztem megütni, amiben nagyon-nagyon jó partner volt Bakota Árpád kollégám, aki egy ilyen Buster Keaton-i némafilmes jelenettel elindítja az előadást úgy, hogy a gyerekek már az első pillanatban elkezdenek reagálni, ezt mindig nagy örömmel hallgatom, már néhány előadáson vagyunk túl, és figyelem, hogy a gyerekek hogyan veszik, mit gondolnak erről, majd aztán a későbbiekben jönnek a különböző figurák, akik megjelennek, a király, a hiú, az üzletember, jönnek szépen sorba, és kifejezetten ez volt a pontom, hogy a játékosságból induljunk ki, mert hogyha mi itt elkezdünk mély tartalmakat közölni, akkor arra tehetünk kísérletet, viszont tudjuk azt, hogyha egy gyereknek valamit el akarunk mondani, akkor az nem biztos, hogy a direkt kommunikáció az, ami működik, hanem hogyha úgy teszünk, mint hogyha ez csak egy mellékes információ lenne, csak úgy éppen elmondunk valamit, ami fontos, akkor lehet, hogy jobban megüti a fülét, mint hogyha belesújkoljuk, hogy most ezt neked meg kell hallanod.
A kis hercegnek a szövege, maga a megfogalmazás az sokkal inkább szép, mint játékos, nem? Tehát, hogyha már a gyerekekről beszélünk, inkább szép gondolatok vannak benne, nagyon szép mondatok.
Pontosan, és ezért is mondtam folyamatosan a színészeknek, hogy én nem ezt a fajta melankóliát szeretném kihozni belőle, amit olvasás közben érzékelünk, hanem a háttérben el vannak rejtve bizonyos kis mondatocskák a kis hercegről, ahogy ő ott hemperget, ahogy ő ott nevetgélt, ahogy egy élettel teli gyerekről beszélünk, mert amikor a regényt olvastam, nekem is úgy fogalmazódott meg, hogy azt a képet láttam magam előtt, azt a kisfiút, aki áll és néz, és nagyon szép gondolatai vannak, és nagyon jól átlátja a rendszereket és a világot, viszont én azt mondtam, hogy azt domborítanám ki ebből, és azt kértem Barabás Hunor színész kollégámtól is, aki a kis herceget játssza a maga 190 centiével, hogy inkább az energia és a mozgalmasság fele vigyük ezt a jelenséget, azért is, mert hogy nehéz egy színész testéből azt a bizonyos állapotot kihozni, ami nekünk kellene úgy, hogy az ne legyen uncsi. Ez egy nagyon lényeges dolog volt számomra, hogy az uncsiság, az egy lényeges kérdés a mai világban. 21. században élünk, ahol már egy imagefilm, ha 2 perces senki nem nézi meg. Bekapcsolunk a telefonon, a tabletten, a laptopon valamilyen anyagot, már felnőttként is, már 40 éves fejjel is más tempóban gondolkodunk. A mai gyerekek pedig egy egészen más időképpel rendelkeznek, és ezért nekik, ha jól tudom, akkor most például már a 15 perces koncentráció van belőve alapból egy ilyen átlag koncentrációs szint, nekünk 55 perces az előadás. Nyilván egy színházi előadás más, mint mondjuk egy tanóra, vagy olyasmi, ami számukra úgymond egy koncentrációt igényel huzamosabb ideig, de nekem például a szempont volt, hogy az előadás előadást úgy hozzuk létre, hogy ez működőképes legyen, és amennyire csak legyen, megtartsuk a figyelmet. Például vizuális hatások vannak benne, kifejezetten LED-falas vetítésre, animációkkal készültünk. Az egész előadásnak egy erős vizuális háttere van, amit nagyon köszönök Kis Borcsának, aki a tervező volt, őt úgy választottam, hogy olyan valakit kerestem, aki animációban is, díszletben, jelmezben, szennikában otthon van, és nagyon jól döntöttem. Nyilván több mindenki volt a listán, akivel szívesen dolgoztam volna, de egy nagyon jó partner volt ebben, hogy azokat a képeket, amik nekem megjelentek, azokat ő tovább gondolta, és mindig újabb és újabb kreatív információt tett hozzá, és Csillám András, aki az animációkat készítette, ő hasonlóképpen, amikor valamint dolgoztunk, és elakadtunk, vagy gondolkodtunk, hogy milyen úton menjünk tovább a Kis Borcsával, a tervezővel, akkor olyan kreatív ötletekkel állt elő, hogy időnként megoldott olyasmiket is, amire azt gondoltam, hogy ezen 3 napig kell még gondolkodnom. Annak ellenére, hogy már 1 éve készülök erre az előadásra.
Majd a darab vizualitására még visszatérünk egy kicsit részletesebben, és meg egy kicsit más megközelítésből is, de ezek a figurák, akikkel a mese során találkozik a kis herceg, és akik ugye egy-egy emberi tulajdonságnak a megszemélyesítői, megtestesítői, milyen formában jelennek itt, meg hogyan pörgetik végig őket a darabon?
Nyilván ez egy lényeges kérdés, hogy ők, amit megtestesítenek, az az uralkodási vágy, a hiúság, a féktelen mohóság, a függőség, amit nagyon sok alkalommal kihagynak ebből a darabból, amikor a darabot interpretálják színházban. Néztem más feldolgozásokat, hogy létezik-e az iszákos más előadásokban, és kihagyják, mert egy nagyon rövid jelenet, én egy kis csavart tettem bele, amitől azt gondolom, hogy működőképes ez a jelenet, és a kollégákkal is azt a verziót kerestük, hogy mi az, amitől megél ez a jelenet, viszont azt gondolom, hogy nem csak a mai fiatalok, egyáltalán bármelyik időt vesszük, a függőség az egy létező dolog a társadalomban, és a fiatalok igenis találkoznak, a gyerekek találkoznak az utcán, otthon, szomszédnál, találkoznak ezzel a jelenséggel, hogy valaki úgy szeretné élni az életét, hogy nem a mindennapi életet választja, hanem egy olyan állapotot, amiben nem érzékeli a külvilágot, és ez legyen akár ital, akár drog, akármi, viszont kilövi az agyát. Ezzel a jelenséggel jelen pillanatban, ha jól tudom, például a mostani tinédzserek egészen nagy hányada találkozik a mindennapokban ennek a kísértésével, illetve hogy ebben hogyan léteznek, és azt gondoltam, hogy ezt semmiképp se szeretném kihagyni. Úgyhogy ebben a kis felsorolásomban itt jelen van a függőséggel való találkozás, vagy annak megjelenítése, és az társadalom értelmetlen tevékenységei vagy rendszere, amit ugyancsak nagyon lényegesnek tartok, hogy ez a darab lehetőséget nyújt ezeknek a megjelenítésére, mint ahogy például az álságos tevékenységek megjelenítésére is, hogy kitalálunk magunknak valamit, hogy mi milyenek vagyunk, vagy mit szeretnénk mutatni, kitalálunk maszkokat, és akkor ezek a maszkok, ezek akár lehet a tudomány maszkja is, vagy a tudomány mögé, az áltudomány mögé bújt földrajztudós, aki magáról azt képzeli, hogy egy nagyon értékes ember, egy értéket képviselő személye a társadalomnak, de ugyanakkor az a rendszer, amiben ő gondolkodik, az működésképtelen, és a kis herceg figurája az itt jön be, hogy mitől érdekes ez a kis herceg, attól érdekes, hogy ő a tiszta gyermeki látásmóddal, szemléletmóddal, de ugyanakkor egy felnőtt intelligenciájával világít rá ezeknek az embereknek a tevékenységére. Tehát ő úgy viszonyul ezekhez az emberekhez, hogy egy egészen pontos tükröt mutat nekik, mint ahogy a gyerekek általában szókimondóak, ami az eszükbe jut, az azonnal a szívükön, az a szájukon, és a kis hercegnél az a szerencsés helyzet van, hogy ő, amit mond, az ráadásul nem csak úgy légből kapott dolog, hanem hogy azok mindig egészen pontosan megfogalmazott tükrök, mondatok.
Én úgy gondolom, hogy maga a kis herceg is egy szimbolikus figura. Mennyire teszi lehetővé ez a darab, ez a színpadi feldolgozás, hogy a gyerekek átlássanak ezeken a szimbólumokon, hiszen kisiskolásokról van szó, 8-9-10 éves gyerekekről, nekik ez nehéz.
Nehéz, főleg, hogyha megnézem, hogy mit néz a lányom, mit néznek ezek a gyerekek a tévében. Tehát, hogyha belenézzünk egy kicsit ezekbe a rajzfilmekbe, hogy mi az, amin ők felnevelkednek, hogy ugye ameddig a gyerek csendben van, addig minden rendben van, de ülnek ezek előtt a furcsa rajzfilmek előtt, ami számomra egyszerűen érthetetlen, hogy lehet ennyire nulla tartalmat kínálni azoknak a fiatal embereknek, akikből aztán majd felnőttek lesznek, és utána komoly feladattal várja őket az élet. Jelen pillanatban azt látom, hogy ennek a darabnak az az erénye, hogy azokat a társadalmi struktúrákat feszegeti, vázolja fel, és azokat a személyiségi torzulásokat veszi górcső alá, amikkel igenis érdemes foglalkozni, és jelen pillanatban azt látom, hogy a mi előadásunkban a mi feladatunk, az alkotók feladata az volt, hogy ezt úgy tálaljuk, hogy ez emészthető legyen és felfogható. Tehát mi erre tettünk kísérletet és törekvést, hogy ne egy bonyolult életfilozófiai tartalmat kapjon a néző, hanem egy olyan játékos képi világot és színházi előadást, amiben ezek meg tudnak születni, ezek a bizonyos tartalmak meg tudnak születni. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ezzel a témával foglalkozhattam, annak ellenére, hogy nem az én ötletem volt, tehát nem én választottam a témát, ez egy megbízás volt a Miskolci Csodamalombáb Színház részéről, amiben a Csokonai Színház koprodukciós partner. És így mind a két helyszínen játszani fogjuk az előadást.
Most eszembe jutott, hogy én gyerekkoromban azért nem szerettem olvasni a Kisherceget, mert olyan szomorúvá tett, hogy a végén meghal. De igazából most jöttem rá, ugye felnőttként már tudja az ember, hogy nem a kis herceg hal meg, hanem a gyerekkora múlik el ugye a főhősnek, vagyis hát utána már én így értelmeztem.
Igen, amúgy többféle értelmezése is lehet, az, hogy többféle olvasata is lehet, mert tényleg nem egy egyértelmű rendszer, hozzáteszem, már ami a regényben van, hozzáteszem, hogy Exupéry ugye nem is gyerekeknek írta ezt a regényt, hanem Consuelónak a feleségének írta. Ha jól emlékszem, akkor levelek formájában küldte el neki. Azért is van ilyen módon fejezetekre tagolva.
Tehát, hogy szomorú lesz a vége? Szomorúak lesznek a gyerekek tőle? Hogy oldják fel a végén ezt a szomorú dolgot?
A Kisherceg halála az az én olvasatomban, így ahogy a szövegkönyvvel foglalkoztam és dramatizáltam a történetet, amiben Madách Zsuzsa, a színház dramaturgia volt a segítségemre, és együtt alakítottuk a szöveget. Amikor a Kisherceg halálával kapcsolatban gondolkodtam, hogy mi lenne jó, hogy lenne jó megjeleníteni, volt három különböző verzió, időről időre átgondoltam, újra gondoltam és változtattam, és aztán végül a finishben, a bemutató előtt egy két héttel alakult ki az a végső kép, ami most is látható, azért, mert akkor már összességében láttam, hogy addig elmélet volt, az próba folyamat alatt szépen összeállt, és ahhoz képest láttam, hogy az, amit én eredetileg gondoltam, hogy például volt egy ilyen ötletem, hogy a Kisherceg eltűnik a színpadról, megjelenik a nézőtéren úgy, hogy a pilóta nem látja, és mi viszont látjuk, tehát a nézők között jelenik meg, és egyik lesz közülünk. Volt egy ilyen ötletem, pont emiatt, hogy azt szerettem volna, hogy az ő halálát valahogy a színház sajátos nyelvén megfogni. Jelen esetben pedig egy másfajta jelrendszer van, igazából meg kell nézni az előadást, és akkor abból lehet látni pontosan, hogy talán nem is tudnám most elmondani. Tehát az animáció miatt egy olyan lehetőség nyílt részünkre, ami az átlagos színházi díszletek megvalósításában nem merül fel. Most elkezdeném mondani, hogy egy fluoreszcens fóliára rajzol lézerrel a pilóta, ami megjelenik hátul az animációban. Tehát egy egészen bonyolult rendszer van,
amit, ami már a vizualitás,
amit le tudnék írni, de fél óra kellene hozzá. Így van. Ezért ebben a rendszerben a Kisherceg halála egy jobban feldolgozható folyamat, mert ő is megjelenik a csillagképekben nálunk. A Kisborcsa díszlettervező elképzelésének jóvoltából ezek a rajzok, a bárány, a doboz, ezek csillagképek, amik jelen vannak a környezetünkben. És hát egyfajta globális gondolkodással állt hozzá ehhez, és amit nagyon díjazok, és nagyon szeretem. És a Kisherceg is egy csillagkép lesz odafent az égen, a bárány mellett, tehát az előadás végén az összes addigi rajzot látjuk, és ő is ugyanott megjelenik, és itt igazából a dramaturgiában találtam meg azt a kulcsot, hogy a pilóta melyik mondattal búcsúzik, a kisherceg melyik mondattal búcsúzik, a kígyó hogy jelenik meg, és így hogy áll össze az a kép, hogy a mi előadásunkban ez a bizonyos halál, ez jelen van a maga tragikus értelmében, mert hogy ugye a pilóta is, meg mi nézők már nem találkozhatunk a kisherceggel, de ugyanakkor azt a fajta felszabadító és laza érzést kelti, amit akkor érzünk, amikor egy személynek az elvesztését fel tudjuk dolgozni.
Akkor a darabnak a vizualitásához még annyit tegyünk hozzá, hogy akkor milyen effektekkel próbáltak élni, mivel próbálták ezt színesebbé tenni, vagy a gyerekek számára kézzel foghatóbbá tenni.
A mai gyerekek nyilván megemlítettük is, nagyon hozzá vannak szokva a vizuális hatásokhoz. Én magam bábszínész színészként végeztem, nekem onnan van kapcsolatom egyáltalán a gyerekelőadásokhoz. Gyerekelőadásokkal foglalkoztam külön, lettfalas megvalósításokkal foglalkoztam külön. Itt összpontosult azok, amikkel korábban foglalkoztam, azt hiszem, hogy ebben az előadásban nyertek értelmet, és álltak össze egyé, hogy több minden, több területről is fel tudtam használni az előadás létrehozásában effekteket, hatásokat. Nálunk ez a vizualitás, ez a lettfal panelek felhasználásával egyfajta tört képernyőben jelenik meg. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a díszletterv az, a lett panelek egy teljes képet adnak, mégis a színészek mozogni tudnak közte. Ez a szcenikának a különlegessége, hogy úgy tudjuk használni a lettfalakat, mint dekorációt, és azért nem kell viszonyogni ettől a lettfal megnevezéstől, mert hogy közben a tervezés, Kisborcsa díszlettervezőnek a rajzai, képei, azok egy olyan szép, kreatív, képzőművészeti világból jönnek, amik távol állnak ettől a technicista szótól, hogy lettfalas animációs előadás. Tehát így kiejtem a számon, hogy lettfalak meg animáció, abban a pillanatban rögtön behoz valami nagyon furcsa technika szagot, viszont hogyha olyan képzőművészeti hatások jelennek meg a képen, ami úgymond értékelhető és szép, akkor abban a pillanatban a technikát elfelejthetjük, és élvezni tudjuk a zenéket amúgy nem zeneszerző írta, hanem összeválogattam különböző zeneszerzőktől, de még Philip Glass is van benne, meg filmzenék is vannak, úgyhogy egészen széles a paletta. Magyar előadóktól is van, külföldi előadóktól is van benne, és még ami ehhez tartozik, az az, hogy ennek a vizualitásához tartozik, hogy a regényben eredetileg a pilóta közvetítésében kapunk meg mindent. A pilóta narrációjában érkezik hozzánk az információ, azon keresztül érzékeljük a történetet. Az én dramaturgiai struktúrámban a kisherceg meséli el. A pilótával ugye találkozik a kisherceg, de a bolygóközi történeteket, az eseményeket, azokat mind a kisherceg látásmódján, szemléletmódján és közvetítésével kapjuk meg, nem a pilótán keresztül, és ez azért is történt így, mert úgy gondoltam, hogy akkor az egy nagyon mesélő, igénylő előadás lett volna, egy olyasmi, mint a magyar népmesék, ahol Szabó Gyula bácsi elmondja nekünk a történeteket, és kevesebb lehetőség lett volna a dialógusok létrehozására. Ebben az esetben viszont azt választottam, hogy inkább eljátsszuk az előadás eseményeit, mint amennyire elmeséljük.
Nyilván ez nem egy nagy színpadi darab, ugye a Vígkamarában játsszák, hogy állja meg ott a helyét.
Jelen pillanatban a színház terem lehetőségei közül a legjobb, mert a nagy színpad az túl nagy lenne, hogyha most 560 gyerek beülne egy ilyen előadásra 55-60 percig, akkor az teljesen más lenne. Bár például ebben az előadásban van zenés betét is, mert úgy gondoltam, hogy például a hiú figurája igenis passzol az a fajta musical világ, amiben az önmagáért való csillogás-villogás jelen van. Tehát igyekeztem az Exupéry által indítványozott és meghatározott képekhez a saját magam látásmódját, szemléletmódját és élettapasztalatát hozzátenni, viszonyítani. Tehát ezekhez a jelenetekhez igyekeztem valami pluszt hozzátenni, olyan szempontból, hogy kiknek, tehát az itteni gyerekeknek, és hogy kiktől, tőlünk, az itteni alkotóktól, debreceni alkotóktól, akik egy néhány dolgot láttunk már, és megvan a saját magunk kötése az általunk tapasztalt világhoz, ami teljesen hasonló. Tehát Exupéry egy olyan általános érvényű darabot írt, amihez mindenki megtalálja a kapcsolódást, nem véletlenül fordították le annyi nyelvre. Állítólag a világon az egyik legtöbb nyelvre lefordított regény.
Vranyec Artúr rendezésében mutatta be Antoine de Saint-Exupéry klasszikusát, a Kisherceget a Csokonai Színház. Az elmúlt percekben a mesedarab rendezőjével beszélgettünk.